hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Somodi Evelin.
Üdvözlöm Önöket, ismét itt vagyunk az egészségkóddal, amiben a téma a házi orvosok feladatai és szerepkörük megváltozása a modern orvoslásban. Mit változtatott a COVID a munkájukon, és megfelelő ez a változás? Dr. Palkó Judit, a Semmelweis Egyetem családorvos tanszékének oktató orvosával, Marosi Viktor és Tóth Judit beszélgetnek.
Az egészségkód témája a házi orvos a 21. században. Azt hiszem, hogy ez a COVID óta ez a téma felértékelődött, igaz, Judit?
Abszolút, abszolút, és a házi orvosok, mint az első szűrők, hát muszáj nekik ott élvonalban lenni, ők voltak az elsők, akik ezt az egészre felhívták a figyelmet, és náluk derült ki, náluk jelentek meg a betegek egyre nagyobb és nagyobb
ők számban. Voltak a frontvonalban, nevezzük így, és ugye az sem elhanyagolható, hogy mit változtatott egyáltalán a COVID a házi orvosok megítélésén, és mi változott a protokolljukban. És aki ebben a témában segítségünkre lesz, dr. Palkó Judit, a Semmelweis Egyetem családorvos tanszékén oktató orvos, és ő az, aki pro universitate érdemrendet kapott, méghozzá azért, mert a COVID idején előrébb volt mindenkinél egy jó pár lépéssel. Úgyhogy most üdvözlöm a vonalban dr. Palkó Juditot.
Üdvözlöm Önöket és a kedves hallgatókat is.
Kezdjük ott ezt a mai beszélgetést, hogy amikor először COVID fertőzöttel találkozott, még ugye nagyon új volt ez a dolog, még ismeretlen volt, akkor ön hogyan reagált?
Hát igazából ez már egy hosszabb folyamatnak a vége, és nagyon szerettem volna, hogy legyen egy pozitív eset, amivel tulajdonképpen nyilvánvalóvá lehetett tenni azt a folyamatot, amit már úgy sokan sejtettük, hogy ez a vírus ez nem fog megállni sem Kínában, és egyre több kócpont alakul ki, tehát hogy óhatatlanul az országban is megjelenik, és hogy akkor már ugye ott volt a olaszországi példa, vagy Iránban tudtuk, hogy egyre nagyobb számban vannak COVID-fertőzött betegek, tehát egy ilyen nagyobb kócú területek alakultak ki COVID-fertőzöttség szempontjából, és hogy ezt valahogy jól lenne elkerülni. Úgyhogy igazából így végig a vírus kialakulásától kezdve folyamatosan nyomon követtem, hogy hol tart ez a vírus, mit tud, és hogy igazából próbáltam behatárolni, hogy talán a legkisebb veszteséggel érkezzen meg ide az országba, vagy váljon nyilvánvalóvá a jelenléte. Azért már hallottuk ország világszerte, hogy hogyan alakulnak a statisztikát, hogy egyre szaporodik a száma, bármilyen óvintézkedés, izolációs, vagy idő, amit a páciensek eltöttek, azért a számok egyre inkább szaporodott ezeknek a fertőzötteknek, és egyre nagyobb valószínűséggel várható volt, hogy az országban is megjelenik ez a vírus, úgyhogy tulajdonképpen már megkezdődött a felkészülés az eljárási rendekkel is, amikor ezekhez folyamatosan alkalmazkodtunk, és tulajdonképpen a világban is ugyanúgy a WHO, a Európai Járványügyi Központ, a Robert Koch Intézetnek az adataira lehetett támaszkodni, és az adott nekem sok segítséget.
Ez a COVID időszak, ez rettenetesen megváltoztatta az egész folyamatot, az egész betegellátási folyamatot. Ugye előtte ahhoz voltunk hozzászokva, hogyha szerencsénk van, akkor el tudtunk menni egy időpontra az orvoshoz, akivel megbeszéltük az aktuális problémákat.
Utána is, szerencsém múlott.
Viszont a COVID az teljesen fölborította ezt a rendszert. Miben változott?
Talán, hogy új platformok jelentek meg az ellátásban, eddig a személyes kontaktusok voltak a legfontosabb az orvos-beteg kapcsolatban, és hogy tulajdonképpen saját magunkon is ki kellett próbálni azt, hogy a telefonos segítségnyújtás, vagy az e-mailen keresztüli kommunikáció mennyire helyén való, mennyire tudunk abban magabiztosak lenni és diagnosztizálni, és hogy ezek tulajdonképpen abban az időben nagy segítség volt, a már ismert pácienseink tudtak e-mailen, telefonon bejelentkezni, és hogy tulajdonképpen a nyomon követésük, a krónikus betegségük gondozása ezáltal nem állt le.
Amikor vége lett ennek a COVID időszaknak, mennyi maradt meg ebből a folyamatból? Tehát mi az, ami azt mondja, hogy örömmel és használom, mert sokkal kényelmesebb, gyorsabb, praktikusabb?
Igen, talán ebben volt egy segítség ez az időszak, mert hogy végül is megtapasztalhattuk azt is, hogy ez működik, és hogy jól működik, és ki lehet egyensúlyozni tulajdonképpen a személyes jelenlét, tekkel járó vizsgálatokat, gondozást, alkalmanként ezekkel a telefonon keresztüli vagy e-mailes fotóküldéssel, például nagyon bármilyen kis apró panasszal nem fontos most sem bejönni a rendelőbe, természetesen ha nem múlik a panasz, vagy mégsem, vagy úgy ítéljük meg, akkor egy ugyanolyan konzultációt tudunk kérni. Nagyon jól hozzászoktak a betegek az időpontkéréshez, és ezt szívesebben is alkalmazzák, pont amikor kellett, hogy kevesebben legyenek a rendelőkben, és lehetőleg ne a zsúfolt váróteremben egymást fertőzzék el. Ehhez is sokkal jobban hozzászoktak a betegek, és hogy ez mind segítség a napi rutinban. Persze azért nehéz olyan értelemben, hogy nem csak arra az egy betegre kell jelenleg figyelnünk, aki a váróteremben a következő is bejön, hanem mind ezen közben akár telefonon is sokkal gyakrabban kérnek segítséget, és maga az e-mailekre is válaszolnunk kell.
Itt hadd álljunk meg egy pillanatra. Ugye azt, ebből több kérdés jut eszembe rögtön, hogy egyrészt az, hogy mekkora pontossággal lehet e-mailen vagy telefonon megmondani bármit, az alapján, amit mond a beteg, amit elképzel a beteg, mert lehet, hogy már hozzáteszi a saját diagnózisát. Ez egyik. Az egy másik kérdés, hogy amikor ez elterjedt, és aztán visszaállt a világrendje, mondjuk így, hogy visszaállt a világrendje, akkor maradtak ezek a protokollok, és nagyon sokan, nagyon sok felől az a kritika érte a házi orvosokat, hogy lusták, és nem akarnak visszaállni a régi rendszerbe.
Ha nekem valami kételyem van, akkor természetesen rögtön kérem a beteget, hogy ezt én így nem tudom eldönteni, kérem adok időpontot, vagy jöjjön be bármikor rendelési időben, és akkor ezt tisztázni tudjuk. Tehát itt nem kell a nagyon bonyolult dolgokra gondolni, mert mondjuk egy zárójelentéssel megérkezik a beteg, vagy ténylegesen egy összetett panasszal, vagy nagyon sok ellátóhelyen történt ellátás után kellene valamit kiszűrni a meglévő labor, egyéb képalkotó eljárás szakorvosi szakvéleményekből, hogy konkrétan mi lehet a probléma. Ilyenkor soha nem ezeket a felületeket használjuk. De ha mondok most csak egy példát, hogy nem tudom, megfájdult a torkom, náthás vagyok egy napja, tehát hogy azoknak, amiknek igazából lehet halasztó hatája, mert egy vírus egy-két nap múlva kiderül, hogy most mi lesz belőle, vagy van egy felfázása, ami rendszeresen elő szokott fordulni, vagy éppen elfogyott a gyógyszere, a fogamzásgátlója, és hogy annak a felírását kéri. Tehát, hogy ezek azok az esetek, amikkel mi tudjuk csökkenteni azt a betegellátási mennyiséget, tehát azt a nagy betegszámot, hogy ezek nem jelennek meg a rendelőkben, hanem egy sokkal egyszerűbb dolog az, hogy ezt elrendezünk, természetesen mindig a beteg lelkére kötve, hogy bármilyen panasz van, akkor kérem jelentkezzen.
Mennyire erőszakosak a betegek, gondolok én arra, hogy én már az interneten utána olvastam, hogy nekem biztos ez a bajom, nekem most azonnal egy MR-vizsgálat kell, meg egy labor, mennyire tudnak diktálni, vagy mennyire meggyőzhetőek, vagy mennyire lehet kimozdítani őket ebből az álláspontból?
Nagyon sokféle ember van. Vannak ilyen típusú emberek is, de hogy azért szerencsére zömében a rendelés nem ezekből áll. Mondjuk lehet, hogy ők azok, akik hangosabbak, vagy esetleg jobban megosztódik a médiában, de hogy azért vegyes ez a dolog. Valamikor sikerül szépen megbeszélni a dolgokat, és ő is belátja, és valahol, ahol ténylegesen ott semén nem tudom megfűzni, de hogy ez abban a pillanatban, de lehet, hogy egy következő vagy harmadik találkozásnál, vagy esetleg akkor, tehát hogy ezeket a betegeket tudjuk vezetni mert hogy őt sokszor az érzései vezetik. Uh-huh. Nem is biztos, hogy egy betegség van ott a háttérben. Amikor van egy nagyfogú szorongás, egy ilyen agresszívebb viselkedés, ott mögötte mindig van egy félelem valamitől, ami lehet, hogy jogos, lehet, hogy testi, azt nekünk ki kell zárnunk, de lehet, hogy sokszor az lelki. És hogy nem biztos, hogy mindig abban a pillanatban fogok tudom ezt elhárítani. Lehet, hogy egy két nap múlva, vagy egy második találkozás után fogja azt mondani, hogy igen, köszönöm szépen, jobban vagyok.
Nekem még egy kérdés jutott eszembe, amikor ugye arról beszéltünk, hogy időpontra mennek a betegek, e-mailen kommunikálnak. Ezt az idősekkel hogy lehet ezt a technikai fejlődést megugrani, hiszen ők azért nem ennek az ilyen lovasai.
A legnagyobb Facebookozók.
Igen, nem hát mondjuk...
Szerintem alábecsülöd az időseket.
Jó, igen. Szerintem is rákap a Facebookra, tehát hogy sokkal többen tudnak, szerintem a Covid ez is fejlődést okozott az idősebbeknél is, de azért vannak ugyanúgy, sokszor a család segít ilyenkor, és akkor az unoka, a gyerek tudja ezeket az e-maileket, tehát mondjuk egy vérhigító beállításnál a kapcsolatot fönntartani, és hogy akkor hogy szedje tovább a gyógyszert, tehát hogy ez is nagyon jól működik, mikor jöjjön vérvételre, és ilyenkor sokszor egy anyuka esetében a lánya segít be, de ők azok, akik természetesen bejönnek a rendelőbe, és kérik a személyes ellátásukat.
Visszatérve egy picit a távdiagnózisra, szóval benne még az merült fel, hogy mennyire lehet pontos, vagy lehet-e olyan pontos, mint a személyes diagnózis felállítása? Ez az egy kérdés maradt el egyébként, talán a legfontosabb mint közül.
Igazából a pontosságban pont azért mondom, az egyszerűbb eseteknél én nem gondolnám, hogy olyan sokkal, tehát nagy eltérés van. Mindenki szerintem a saját tapasztalat alapján tudja eldönteni, de hogy a személyes vizsgálatnak és a rész, tehát a személyes vizsgálatnak nincsen alternatívája, főleg bonyolultabb esetekben, hosszabban elhúzódó panaszok esetén ebben egyetértek.
Hol húzza meg a határt? Hogy mi az, ami komolyabb, vagy mi az, ami kevésbé komoly, vagy nem is talán nem a komolyabb szót használta, ami összetettebb betegség.
Pontosan ez az orvosi juicidumnak a lényege. Tehát, hogy azért az évek során a tapasztalataink, a mindennapos betegforgalom során nyert tapasztalataink azért nagyjából ezeket nagy valószínűséggel ki tudják szűrni, hogy melyik az, amelyiket be kell hozni a rendelőbe, meg kell kérni a beteget, hogy jöjjön be, és ténylegesen ebben a COVID nagy segítség volt.
Milyen érdekes, így beszélünk a COVID-ra. Ezt nem gondoltuk volna akkor.
Hogy egyszer csak túl leszünk rajta.
Igen. Nekkora segítség volt.
Így van.
Sokkal, tehát hogy akkor az alatt, az idő alatt ez működött. Persze mindig örülök, hogyha be tud jönni a beteg, de ha mondjuk például Budapesten él, de vidékre kellett elmennie, és mondjuk a Balatonnál felfázott és telefonál, akkor természetesen tudok így is segíteni, főleg mióta ez az egészségügyi tér működik, és a receptet ott is ki tudja váltani.
Nekem az jutott eszembe, hogy Magyarországon ugye úgy vannak felosztva a házi orvosok, hogy vannak a gyerekorvosok 18 évesig, 18 éves kor után pedig ugye felnőtt házi orvosok. Ez egyes angol szász modellek esetében úgy működik, hogy a gyakorlatilag a gyerek megszületik, és onnantól kezdve végig egy házi orvos, egy családorvosnál van. Ezért is hívják ugye családorvosnak ott kint a családorvost. Eznek Magyarországon miért van ez, hogy így kettészedik a dolgot, és ennek van előnye, hátránya, jó így, nem jó így, jobb lenne amúgy?
Hát ön melyiket preferálná, hogyha tehetné?
Most egyelőre a szakmai tudásom és tapasztalatom alapján a felnőtt ellátást, de ha igazából újból kezdhetném, akkor lehet, hogy szívesen vállalnék vegyes körzetet is.
Vannak-e olyan különleges betegségek, amiknek a diagnosztizálása nehéz, és ezért nem is biztos, hogy el tudja dönteni, hogy jó-e az a távdiagnózis, vagy jobb a személyes?
Nekem egy betegség van nagyon a fejemben, ez a mononukleózis. Ezt így mondják, hogy van, meg hogy náthás vagy, meg fáj egy kicsit a torkod, meg folyik az orrod, de hogy tulajdonképpen ez azért ennél bővebb is, hogy lehet megkülönböztetni egy másik betegségtől. Mikor lehet azt mondani dedikáltan, hogy erről a betegségről van szó?
Hát a mononukleózis ugye az egy fiatalkorban terjedő csókbetegségnek nevezett, zömében mandulagyulladással járó, és nyaki, és tesszelte nyirokcsomó, akár esetleg picit a májenzimek emelkedésével járó betegség lép meg nagyobbodással, és hát ez egy kicsit azért nem nehéz a diagnózisa, hanem egy kicsit nagyobb körültekintést igényel, mivel hát pont ezek a szövődmények, a méh és a máj és a lép megnagyobbodás okozhat esetleg később problémát, de nagyjából ez a betegség is egy hosszontartó lázzal, jellegzetes típusos garat eltéréssel, megnagyobbodott nyirokcsomókkal járó megbetegedés, amiben nagy segítség esetleg a vérvétel kielemzése és a megfelelő ellenanyagszint vizsgálata, úgyhogy nagyjából ezt a mononukleózist azért könnyű kiegészítve egy laborvizsgálattal felfedezni és gyógyítani, hát maga a terápiája az pedig abszolút csak a pihenés és a szükséges, ugyanúgy lázcsillapítás, bőfolyadék, teázás és megfelelő kontrollok. Kontrollvérvétel, kontroll ultrahangvizsgálat.
Lehet, tehát, hogy úgy vagyok túl a mononukleózison, hogy nem is tudom, hogy az volt?
Az is volt, az is előfordulhat, igen. Sokszor előfordul, hogy gyanús, hogy ez egy mononukleózisos garat, elkészül a vérvételi eredménye, megcsináljuk a szerológiát, és akkor már ott van, hogy már ő védett, ez az ellenanyag szintje egy olyan szintet ér el, és nincs friss ellenanyagra utaló értékemelkedés, és hogy ő nem is tudott róla. Nem mindenkinél zajlik le, úgymond súlyosabb formában.
A beszélgetésnek a témája ugye az volt, hogy házi orvoslás a 21. században. Van-e valami olyan jellegű fejlődés, ami előremutató, ami nagyon modern, ami be tudnak hozni mindennapokba?
Hát ez most egy jó kérdés.
Ez volt az internetes diagnózis gyakorlatilag.
Tulajdonképpen igen, ez az internetes, a leletel érések, tehát hogy ez azért az országban bárhol megtörtént egészségügyi vizsgálatnak a leleteit el tudjuk érni, ha a beteg nem is hozza magával, akkor is tudunk tájékozódni. Esetleg más szakorvos által elrendelt vizsgálatokba bele tudunk nézni, az mindenképpen egy kiegészítés nekünk, hogy milyen irányban történtek már kivizsgálások, és legyen ez mondjuk nem csak az állami intézeteknél, hanem a magánellátóknál is megtörtént vizsgálatokra rá tudunk nézni. És hogy ez mindenképpen nagyon fontos, hogy segítség nekünk a mindennapi munkákban, a differenciál diagnózisban, és hogy esetleg még milyen irányban kell tovább gondolkodnunk, vagy a meglévőekből miket kell elvetni.
Köszönjük szépen a beszélgetést!
Én is köszönöm szépen!
Dr. Palko Judit házi orvossal beszélgettünk az elmúlt percekben. Folytatjuk mindjárt az egészségkódot.
Dr. Palko Judit a Semmelweis Egyetem családorvos tanszékének oktató orvosa volt az egészségkód vendége. Ezzel véget ért válogatás műsorunk itt a Trend FM-en. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a műsorvezető Somodi Evelin.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.